Visszatértünk önök továbbra is a Szenzort hallják, és mint azt az előző blogban mondtuk, igazából hírekkel folytatjuk, még az Apple hírekkel, de közben eszünkbe jutott itt Ákossal, hogy egy elég fontos Xiaomi hírt nem mondtunk el az előző blogban, úgyhogy azzal kezdjük, utána térünk át az Apple-re.
Így van. Ugye az év második felében a Xiaomi mindig ki szokta hozni a jó árérték arányú csúcsmodelljét. Ugye ez a Samsungnak most nem sikerült egyenlőre, a Xiaomi-nak igen. A 11T és a 11T Pro a két eszköz, amiről beszélünk. Csúcshardverrel szerelt készülék mind a kettő. Igazából...
És nincs már mi a nevükben, ugye?
És nincs mi a nevükben, igen. Ez egy újdonság, ami a Xiaomi Pad-nél jött elsőként elő. 6,67 hüvelykes Full HD plusz felbontású AMOLED kijelzőt kaptak 120 Hz-es képfrissítéssel, 480 Hz-es mintavételi frekvencia mellett. A Pro modell kapta a Snapdragon 888-at, a sima pedig MediaTek Dimensity 1200-at. Mind a kettő igen jó hardvernek számít, de azért a Snapdragon az egy 30%-kal erősebb, és hát igazából mind a kettő így rendben van, hogyha azt nézzük, hogy milyen az energiahatékonyságuk. A dobozban 120 wattos töltőfej van, ami igencsak durva a Pro esetén.
Igen, és hogy benne van a dobozban, tehát nem az, hogy lehet hozzá külön kapni, hanem így ott van. Tegyük hozzá, hogy hát ő méretes, tehát egy ilyen biztonsági gyufa doboz.
Plusz-plusz.
Igazából kb. Akkora, csak vastagabb. Tehát, hogy így nem azt mondom, hogy ilyen notebook töltő, de...
Majdnem
egyébként. De hát rá is van írva jó nagy betűkkel, hogy 120 watt, szóval, hogy mindenki tudja, hogy miért ekkora.
Igen. És ezzel 17 perc alatt lehet nulláról feltölteni az 5000-es aksit, ami azért, lássuk be, hogy elég durva. A sima 11T-nek úgymond csak 67 wattos töltése van, de hát ez is sokkal több, mint amit most iparági átlagként a csúcstelefonok környékén lehet mondani, úgyhogy ez is nagyon komoly, és gyakorlatilag a Pro az grafén alapú akkumulátort kapott. Egyelőre nem mondták el pontosan, hogy mögöttes technológia, az anód helyén van ez a grafén, és hát mindenféleképpen tartóságban lehet jobb a teljesen hagyományos lítium polimereknél, és hát nagyon jó az ár, tehát hogy amit ugye most nem tudunk elmondani, hogy ismét egy olyan árkategóriát támadott meg a Xiaomi, ahol azért nincsenek ilyen szintű készülékek, legalábbis nagy számban semmiképpen nincsenek, meg ami itthon kapható, úgyhogy igazából ennyit lehet róla első körben elmondani. 3,5-es jack nincs, microSD bővítési lehetőség nincs, a főkamera 108 megapixeles szenzorra épül, az ultraszéles modul az viszont egy egyszerűbb, az egy 8 megapixeles valami fix fókusszal, tehát az semmiképpen sem egy ilyen kiemelkedően jó, és egy 5 megapixeles makró van benne, illetve mélységszenzor. Egyébként ilyen téren van komolyabb kompromisszum az ultrákhoz képest.
Menjünk hát szerintem az Apple-re, és hát annyira nagyon sok idő nincs, úgyhogy ne is húzzuk. Igazából két új iPad, új Apple Watch és egy négy tagú iPhone 13 készülékcsalád mutatkozott be a héten, és szerintem hát az iPhone 13 készülékcsalád az, amivel érdemes kezdeni, talán ez érdekli a legtöbb hallgatónkat. Az egyik legfontosabb, hogy bár sok hír volt arról, hogy a mini az nem fogyott eléggé az iPhone 12 esetében, és ezért nem fogják megtartani, megtartották, úgyhogy a legkisebb tag az a mini, a legnagyobb pedig a Pro Max, tehát hogy nem forgatták fel itt fenekestül a megszokott felosztást, de mindegyik modell szépen fejlődött, leginkább egyébként chipset tekintetében mindegyik A15 Bionicet kapott, ami nyilván saját tervezésű Apple megoldás, 6 magos, megtudtuk, hogy 20%-kal gyorsabb, mint a korábbi generáció, a Pro és a Pro Max esetében pedig 5 magos GPU-t is bevetnek azért, hogy az új fotós, videós funkciók megfelelő erőforrást kaphassanak. Őszintén közös az IP68 védettsége, a keramik sírt kijelző védelem és az, hogy a notch kisebb lett. 20%-kal keskenyebbre tudták venni, úgyhogy a funkcionalitása nem sérült, tehát hogy működik, vagy hát nem tudom.
Hát ugye, minden, ugye a Face ID és a mögöttes összes érzékelő, az, tehát hogy lehet azt mondani, hogy csak az Apple hagyta meg ezt az úgymond széles notchot, ami zavaró lehet sokaknak, de közben meg az van, hogy a legkomolyabb és legbiztonságosabb arcfelismerési technológia az az Apple-nél van.
Így van.
Innentől fogva nyilvánvalóan almát körtéhez szó szerint. Tehát az a 20%, hát örülni kell neki. Szerintem, aki iPhone felhasználó, azt úgyse zavarja a notch, hiszen már az évek alatt megszokta.
Egyébként jó ez a 20%, tehát több info fér el ott balra-jobbra a notch mellett ki a kijelzőre. Úgyhogy amúgy ez tehát így, aki utálja az Apple-t, az azt mondja, hogy 20%-kal keskenyebb a notch, tehát na bum, de amúgy meg tényleg, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy egy kamera oda van dobva, és akkor csinál rólunk egy fotót, és akkor az a Face ID. Ami még közös a készülékekben visszatérve, az a tavaly bevezetett MagSafe megoldás, illetve most már mindegyik iPhone-ban, tehát a 13 család mindegyikében van szenzorszintű stabilizáció, ami az előző készülékcsaládnál csak a Pro Max-ben volt. Igen.
No, hát ugye külsőre nincsen nagy változás, hiszen a 12 széria tavaly hozta be az új dizájnt, ami ugyebár az iPhone 4-es sorozatból emlékeztető, ilyen szögletes, élekkel határolt külső, de azért nyilvánvalóan valamelyest meg kell különböztetni egymástól a modelleket. Így gyakorlatilag annyi történt a 12-höz képest a 13-nál, hogy a két kamera átlósan fekszik a sima és a mini készülékeken, ugye az előzőnél egymás mellett volt. Semmi nem változott a méretek szempontjából, tehát ugyanakkora a 12 mini, mint a 13 mini, és a sima 12, mint a sima 13, úgyhogy ilyen téren semmi nem változott. OLED technológiás kijelzőkről beszélünk, 1080p-s kijelzőkről beszélünk, 800 nites fénysűrűség állandóban, és 1200 nit pontszerűen.
Ami azért nagyon jó.
Igen, az nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ilyen téren rendben van. A főkamera az 12 megapixeles és f1.6-os lett, úgyhogy az éjszakai mód az mindenképpen fejlettebb, már csak ebből adódóan is. És hát ugye a szenzorszintű stabilizáció az mind videós, mind éjszakai fotós téren sok előnnyel fog járni. A mellette pedig ultraszéles kamera van, 120 fokos látószöggel, f2.3-as apertúrával, úgyhogy ilyen téren is kifejezetten jó, de olyan óriási, extrém változás azért nem történt. Úgyhogy ami még jó, hogy 64 GB-os alapmodell már nem lesz, 128-as a legkisebb, és hogyha a 128-ast nézzük a nagyobbik 12-höz árban, akkor nagyon közel vagyunk. Sőt, egy picit talán olcsóbb is lett. Úgyhogy igazából ez egy ajánlható készülék, de ettől függetlenül a sima 12 is megmarad a piacon, és valószínűleg némi árcsökkentés után egy erősebb vétel lehet, hiszen azért olyan extrém nagy újdonság a simákban azért nincsen.
A Pro és a Pro Max esetén elég sok az újdonság, főleg kamerás szempontból, de a kijelzőről is érdemes beszélni, mert vadonatúj OLED terüle, 6,1, illetve 6,7 hüvelykes átlójú területen. A felbontások kicsit eltérő, 2532x1170 és 2778x1284 pixel, de a nagy újdonsága az 1000 nites fénysűrűségen túlmenően, hogy ezek az első olyan iPhone modellek, amelyek végre elszakadtak a 60 Hz-es kijelző frissítésből. Ebből következik egyébként, hogy a 13 és a 13 mini még mindig 60 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik. Az Apple Promotion névvel hivatkozik a 120 Hz-es panelre, amely nyilvánvalóan adaptív, egészen 10 Hz-ig le tudja skálázni a frissítési rátát a rendszer, hogyha állóképet, szöveget nézünk, és így kiméri az akkumulátort. A 13 Pro és Pro Max másik nagy újdonsága a 3-as kamerarendszer és a LiDAR modul, amely állítólag vadonatúj. 12 megapixeles felbontást nyújtanak a szenzorok, a full kamera f/1.5-ös, nagy fényerejű megoldás, az ultraszéles modul f/1.8-as, és autofókuszt is kapott, ami nem feltétlenül jellemző az extra széles látószögű kamera megoldásoknál, a zoom lencse pedig 3-szoros nagyítást kínál, mindhárom látószöggel elérhető az éjszakai mód, ami különösen az ultraszéles lencse esetén lesz érdekes, az autofókusz miatt pedig végre elérhető a makró is ezekben a modellekben, ami 2-6 cm-ről lő majd jó képeket, ráadásul videózni is lehet, akár lassítva is a közeli témákat. Ezek a telefonok egyébként már arra is adnak lehetőséget, hogy a fókuszváltással készülő videókat utólag átszerkezhessük és változtathassunk a mélységélességen. Lehet többféle személyre szabható fotózási stílusunk, később bekerül a ProRes videózási lehetőség is, hogy akár a telefonon is szerkezhessünk majd részletekben olyan videókat. Ha pedig ennyi mindenre fel van készítve az eszköz, akkor nyilván arra is nyílik opció, hogy 1 terabájt kapacitású belső tárhelyen rendeljük meg a csúcs iPhone-t. Árakat ugye nem mondhatunk, de olyan nagy meglepetés nincs ezzel kapcsolatban szerintem.
Ugye ami érdekes még itt, hogy ugye ez a ProRes, ez egy vadonatúj dolog az iPhone-oknál. Ugye aki régóta használ Apple videóvágó szoftvereket, az nyilván ismeri ezt a úgymond RAW, tehát gyakorlatilag nyers videót, ami mondhatjuk azt, hogy kevés veszteséggel tömörít.
Hát codec egyébként, tehát valamit tömörít, de
viszonylag keveset, igen, és óriási videók készülnek ebből méretben. Úgyhogy ami viszont érdekes emiatt, hogy a 128 vagy a 256-os modellek még nem tudják ezt a videózást, csak a nagyobbak, az 512-es meg a 1 terabájtos, és az 1 terabájt az nyilván az egy újdonság, és hát ilyen szempontból megérthető. Egyébként olyan óriási nagy szükség talán nincsen arra, hogy 1 terabájtot hordozzunk a zsebünkben.
Ami még érdekesség volt a bemutatón, hogy az ilyen zero waste vonalra nagyon ráült az Apple, szerencsére egyébként, bár mindenki így tenne. Az összes modell kapcsán elmondták, hogy mennyire környezetbarát módon készülnek a telefonok, és nem lesznek már műanyagba csomagolva a dobozon belül. A felhasználaton minimum 100%-a újrahasznosított. Egyébként ezt így finoman elmondanám, hogy Amerikában a leginkább újrahasznosított anyag az az alumínium, és állítólag az ilyen üdítős dobozoknak a 80%-a az újrahasznosított alumíniumból készül, úgyhogy ennek ott nagyobb kultúrája van, mint nálunk. De szóba került egyébként az is, hogy az antenna kilépő csíkok műanyagpalackok újrahasznosításával készültek, úgyhogy tényleg abszolút környezettudatos. Minden ebből adódóan töltőfejet nem is adnak a készülékekhez, és nem is beszéltek egyébként a töltési sebességről sem a bemutatón.
Ami nem véletlen, hiszen semmi nem változott, tehát Lightning csatlakozó van a készülékeken, mindegyiken, nem lett USB-C, 20 wattos töltési sebesség jellemző vezetéken, ami elvileg fél óra alatt 50%-ra tölti fel a készülékeket, nem rossz, de azért egyáltalán nem cutting edge. Ezen kívül ugye van ez a MagSafe töltő, ami 15 wattos teljesítményt tud, illetve a sima Qi töltés az 7,5 wattos.
Azt azért tudni kell, hogy minimálisan, de azért nőtt elvileg az üzemidő a készülékeknél. És külön 4 percünk van még, úgyhogy szerintem menjünk át az iPad-ekre.
Az iPad-ből ugye a mini és a sima iPad kapott egy komolyabb frissítést. 32 GB-os modell megszűnt a sima iPad esetén, 64 GB-os a belépő iPad minimális tárhelye, továbbra is kompatibilis az első generációs Apple Pencil-lel, tehát a ceruzával, a kijelző kapott TrueTone képjavítást, nyilvánvalóan a legújabb iPad OS-szel, tehát a 15-ös verzióval fog érkezni, és ugye az ennek összes előnyével, amit most nem fogunk felsorolni, a dobozában van egy 20 wattos töltőfej, az előlapon ott van még mindig a Touch ID, a design ebből értelemszerűen egyáltalán nem változott, hangszóró alul van, továbbra is, tehát egy mono eszközről beszélünk, a csatlakozója pedig Lightning. Ez a legolcsóbb iPad, 4 címmel lesz kapható, és hát viszonylag olcsó marad. Az iPad mini pedig az A15 Bionic, tehát az új iPhone-ok rendszercsipjét kapja meg.
Úgyhogy elég erős lesz.
Így van. A Touch ID a felső bekapcsoló gombban található meg.
Már más a design egyébként, azért ezt így érdemes hozzátenni, hogy nem is tudom. Jó, jól néz ki, csak most keresem a szavakat, hogy mi nem tudom. Nem tudom a szavakba önteni, érdemes megnézni inkább egy képet a neten. De hogy változott a design egyébként, iPad mini mikor volt utoljára? 2019 tavasz.
Igen, és az Airhez hasonlít leginkább egyébként ez a mini, tehát hogy azt kell kb. Elképzelni, az előző Air. 1488x2226 pixeles az IPS kijelző, hátul egy egész jó kamerarendszer van, 12 megapixeles F1.8-as apertúrájú kamera 4K videózási lehetőséggel, előre pedig 122 fokos, tehát egy komoly látószögű, hát selfie és hát leginkább videótelefonálási kamera kapott helyet, és 5G is van benne.
És Type-C.
Így van.
Ami durva, van még 2 percünk körülbelül az órákra.
Igen, a 7. szériás Apple Watch nagyobb lett, legalábbis a kijelzőjét tekintve. 1,7 mm-es keret van rajtuk. A 45 mm-es változat az 1,9 hüvelykes képátoljú kijelzőt kapott. Kapott teljes értékű billentyűzetet, ami hát érdekes, hogy mennyire jó kihasználható, de hát...
Én nem mondok rá semmi rosszat, ki kéne próbálni. Tehát, hogy azért az Apple pont nem gyönge. Tehát, hogy én megmondom őszintén, azt várom, hogy én úgy látom, hogy Android fronton, ez most abszolút saját vélemény, de az elmúlt években nem raktak annyit a virtuális, a nyelvfoltot a virtuális billentyűzetekbe, és hiába nőtt a kijelzőméret, én nem érzem, hogy jobban gépelnék. Úgyhogy hát ha most az Apple itt 1,9 hüvelyken megoldja, hogy lehessen normálisan gépelni, akkor az egy kicsit azért ilyen oda pörkölés lesz az Androidnak, mindegy, meglátjuk majd.
Az Always On kijelzés 70%-kal lett fényesebb, a töltési sebesség harmadával gyorsult, 45 perc alatt 80%-ra tölthető, úgyhogy ilyen téren is jó, nyilván új operációs rendszer van, a WatchOS 8-as, vízállóság az továbbra is van, WR50-es, és IP6X minősítésű, tehát porállóságról is beszélhetünk, úgyhogy ezek a fő változások, a design az nem változott nagyon-nagyon sokat, egy Apple Watch, tehát hogy ismerjük, láttuk már, gyakorlatilag ez maradt.
Ősztől pedig meg lehet majd vásárolni. Sok végtelenféle színben meg variációban természetesen. Van még valami, mert egyébként az adásidőnk lassan elfogy?
Tulajdonképpen nincs.
Jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, ez volt már a Szenzor, jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd, addig is minden jót kívánunk.
Viszont hallásra.